Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Krizmaszentelési miséket tartottak a püspöki székesegyházakban nagy csütörtökön délelőtt, ezzel megkezdődött a Szent Három Nap. Egerben az ünnepélyes szertartást Ternyák Csaba egri érsek vezette, az egyházmegye lelkipásztorai pedig megújították papi ígéretüket. A Szent Misén nagy számban voltak jelen a bérmálkozásra készülő fiatalok is. A főpásztor bátorította őket, hogy nyitott szívvel fogadják a Szentlélek ajándékait, és merjenek válaszolni Isten személyes hívására. Ternyák érsek hozzátette, a Szentlélek teszi élővé és hatékonnyá az egyház életét, és segíti a híveket abban, hogy mindennapjaikban is tanúságot tegyenek hitükről. Elmondta, a szentségek nem csupán jelképek, hanem olyan hatékony jelek, amelyek által a Szentlélek valóban működik, és kegyelmet közvetít a hívek számára. A Szentmisén elhangzott, az evangéliumot felolvasó diakónus rövidesen a papok sorába kerül, másik két testvér pedig diakónus lesz. Mindhárman a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendékei. Ma este nagy csütörtökön az utolsó vacsora emlékére a Szent Mise 18 óra 30 perckor kezdődik az Egri Bazilikában, 18 órától pedig Jeremiás síralmaira várják a híveket. Nagy pénteken 15 órától lesz az Úr szenvedésének ünneplése, ezt megelőzően 14 óra 30 perctől Jeremiás síralmai kezdődnek. A húsvéti vigília szertartása feltámadási körmenettel nagy szombaton 20 órától kezdődik. A húsvét vasárnapi érseki szentmise a bazilikában 10 órakor veszi kezdetét. Az év egyeteme 2026 elismerést kapott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem lelkiegészség kategóriában. A Kulturális és Innovációs Minisztérium által meghirdetett díj átadóját március 30-án tartották. Ezzel az elismerő címmel azokat a felsőoktatási intézményeket díjazzák, ahol kiemelt figyelmet fordítanak a hallgatók és munkatársak kiegyensúlyozott légkörének biztosítására. A Pázmány ezt kiemelten kezeli, legyen szó pszichológusi támogatásról, mentálhigién és szakemberekről vagy kortárs segítőkről, mindenki megtalálhatja a számára megfelelő segítséget. Emellett az egyetemi lelkészség is támogatást nyújt, valamint számos, mindenki számára elérhető programot és eseményt kínál. Ez a díj megerősíti az egyetemet abban, hogy jó úton jár, hiszen célja, hogy ne csak magas színvonalú tudást biztosítson, hanem stabil értékrendet és megtartó közösséget is. Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő óvodák vezetői számára tartottak értekezletet március 31-én az érseki papnevelő intézetben. A találkozó szentmisével kezdődött, melynek főcelebránsa Ternyák Csaba egri érsek volt. Az azt követő megbeszélésen szakmai kérdésekről, jó gyakorlatokról, képzési lehetőségekről és feladatokról, illetve óvodafejlesztést érintő pályázati lehetőségekről is szó esett. Vizsgálják a fix 3%-os otthon start hitel biztosításának lehetőségét a külföldön dolgozó magyarok számára, közölte a miniszterelnökség parlamenti államtitkára. A tervek szerint az egyeztetéseket 1-2 hónapon belül folytatnák le, és a jogszabálymódosítások a következő hónapokban születhetnének meg. A GDP 4,7%-a volt a kormányzati szektor hiánya tavaly. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai alapján az egyenleg az előző évinél 126 milliárd forinttal kedvezőbb lett. A GDP arányosan csak nem 0,5% ponttal javult. A központi kormányzat hiánya 4174 milliárd forint volt. A választási gyűlések rendjének fenntartása a szervező felelőssége, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság az elmúlt napokban tartott választási rendezvények rendőri biztosításával kapcsolatos észrevételekre reagálva. A közleményben hangsúlyozzák, hogy a rendőrség pártbefolyástól mentesen jár el. A gyűléseken csak akkor vannak rendőrök, ha előzetesen a közbiztonságot fenyegető megalapozott információk merülnek fel. Végül az időjárásról. Tovább növekszik délfelül a fátyol felhőzet. Szűrt napsütésre számíthatunk, de egyre több helyen képződhet komoly felhő, és erősen megnövekedhet a felhőzet. Az északkeleti szél sokfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma általában 12 és 19 fok között valószínű, estére 6 és 12 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kódex. A tudás öröksége.
Kedves hallgatóink, utolsó részéhez ért az Osztrák-Magyar Monarchia kultúrtörténetéről szóló sorozatunk. A mai adásban a birodalom, a boldog békeidők iránti nosztalgiáról és annak okairól beszél dr. Bartók Béla történész, az EKKE Történelemtudományi Intézetének docense, a szerkesztő Túri Sarolta. Ha tehetik, tartsanak velünk!
A sorozatunk utolsó részéhez érkeztünk, amelyben az Osztrák-Magyar Monarchia iránti nosztalgiáról fogunk beszélgetni. Először is nézzük meg, mit jelent maga a nosztalgia szó.
Igen, ugye az elmúlt hetekben úgy tűnt, hogy ilyen nosztalgikus érzéseink vannak a elpusztult vagy eltűnt Osztrák-Magyar Monarchia iránt. Fejtő Ferencnek van egy ilyen könyv, vagy Requiem, egy hajdan volt birodalomért, és a Párizsban élő történész 1980-as években sem tudta már vék alá rejteni, hogy a nagyszüleinek a világa hogy hiányzik neki, rengeteget hallotta az őseiről, az őseitől, erről a korszakról. Nos, a nosztalgia tulajdonképpen egy szentimentalitás, ha úgy tetszik, bár a szentimentalizmus ugye most már egy pejoratív kifejezés, felfokozott érzelmi beállítódás jelent a múlt iránt, ha úgy tetszik. A maga a görög szó, amiből származik, az hazaérkezést vagy honvágyat is jelent. És hogy a monarchiát nézzük, akkor az az érdekes, hogy egy olyan haza, egy olyan ország iránti vágyakozásról van szó, amelynek ugye most már nem is élnek a polgárai. Addig, amíg ugye voltak, akik tudtak mesélni, hogy gyermekkoruk milyen volt 1918 előtt, hogy addig még erősebb volt a monarchia iránti nosztalgia, de most már csak különböző művészeti alkotásokból, vagy másfajta műemlékekből tudjuk felidézni a monarchiának a hangulatát. Hát mi a nosztalgiának a funkciója? Pszichológusok sokat foglalkoztak ezzel, szerintem érdekes monarchia tekintetében ezt is megvizsgálni. Állítólag a nosztalgia közérzetünket javíthatja, tehát pozitív hatással lehet, hogyha visszaemlékezünk különböző dolgokra. Ez azt feltételezi, hogy több a pozitív, több a kellemes emlék valamiből, mint a negatív emlék. Azon kívül a társadalmi kapcsolatokat is erősítheti a nosztalgia, hiszen találkozhatunk olyan emberekkel, akinek hasonló emlékeik vannak, hasonló érzéseik vannak. Ugye megint utalni kell arra, hogy hát ugye a monarchia felbomlása után még évtizedekig felidézhették a túlélők, meg a utódállamok polgárai közös emlékeiket, akár az abbáziai nyaralást, akár katonai szolgálatukat. Tehát volt a közös emlékek, és ugye ez összetartotta a monarchiának az egykori polgárait. Azon kívül a nosztalgia állítólag fokozza a pozitív önértékelést is, hiszen valamiféle erőt adhat a múlt. Beépül a személyiségbe, az emlékek inspirálhatják az embert, egész életünkre hatása lehet maga a nosztalgia. Tehát nem biztos, hogy egy ilyen teljesen reménytelen vágyakozás, hanem maga az emlékezés, emlékek felidézése. Pszichológusok szerint az egyéni lelki fejlődést is elősegítheti. Az emlékezés, tehát a múlt felhasználás, a múlt integrálása akár a jelen, akár a jövő irányába is útmutatást adhat. Tehát hogyha tudunk bánni a múlttal, meg össze tudjuk vetni a jelennel, akkor ennek pozitív kicsengése is lehet. Ha nem bekedünk meg azon a szinten, hogy milyen jó volt ez a monarchiában, milyen jó volt a vasúti közlekedés, meg milyen jó volt az oktatási rendszer, mennyire logikus volt, mennyire racionális volt, meg hogy az életszínvonal, hogy az értelmiség számára mennyire stabil volt, mennyire kiszámítható volt, hogy ez tényleg egy nyugodt és békés világ volt, hanem tovább gondoljuk az egészet, és ez nem egy frusztrációt okoz a 21. századdal összevetve, akkor ennek lehet pozitív kicsengése is. Viszont vannak olyan vélemények is, hogy az egész megtévesztés. Nosztalgia, figyelemelterelés, adott esetben valami önvédelmi reflex. Hát a 20. század diktatúrák után tudunk erre példákat mondani adott esetben. Itt a nosztalgia kapcsán vannak közelmúltból is érdekes kifejezések. Németország keleti részében kutatók osztalgiát tapasztalhatnak, ugye az oszt az keletet jelent, ez az NDK iránti vágyakozást jelenti, főleg az idősebbek számára, akik úgy érzik, hogy az egy német egyesülés rosszabb volt számukra. De van jugosztalgia is, ugye ez meg a jugoszláv utódállamok népét, talán inkább a szerbeket érintette, de sajnos még Dél-Afrikában is tudunk ilyeneket, hogy a fehér uralom kiszámíthatóbb és volt is nagyobb közbiztonságot jelentett. Ez sok esetben megtévesztésen alapul, ugye, mert nem veszi figyelembe az előző rendszernek a hátrányait, a negatív vonásait. Egyébként ehhez kapcsolódik talán, hogy az is kérdés, hogy a monarchia iránti nosztalgia mely országokban tapasztalható?
Mely országokban? Leginkább hát, nálunk, Magyarországon?
Így van. Ez nagyon érdekes, hogy van olyan vélekedés, hogy Magyarország tartotta fent tulajdonképpen monarchia iránti nosztalgiát. Az osztrák köztársaság elég hamar próbált leszámolni a Habsburg örökséggel, hogy elkobozták a császári család összes vagyonát, kialakult egy baloldali liberális politika elit, tulajdonképpen ketté szakadt az osztrák társadalom 1918 után, bár voltak erős arisztokratikus hagyományok, és voltak Habsburgoknak hívei még vidéken, Ausztriában, vidéki tartományokban, de nem véletlen, hogy IV. Károly király kétszer próbál Magyarországra visszatérni, és Magyarországon akarja visszafoglalni a trónját. Nem is beszélve vagy arról, hogy csehek, szlovákok, románoknak eszük ágában sem volt ugye restaurálni, vagy visszaállítani a Habsburg monarchiát.
Mi vesztettük mondjuk a legtöbbet?
Így van,
18 után.
Így van, tehát úgy néz ki, hogy a nosztalgia mindig a veszteseknek a mentsége, tehát valami olyan érzelmi vagy gondolati konstrukció, amiben ők kapaszkodnak bele. Tehát úgy néz ki, hogy a monarchia a magyarok számára jelentett a legtöbbet. Bár ugye érdekes, meg talán is hangzott, hogy senki nem volt vele elégedett, ugye nagyon zavarta, meg idegesítette a budapesti parlamentet, a kormányt, a bécsi ellenőrzés, vagy a bécsi kormánynak a fennhatósága, de utána derült ki tényleg, hogy mit vesztettünk vele. Ez azért is tanulságos, mert sokszor ugye nem érzik az emberek, hogyha valamivel nincsenek megelégedve, vagy később még rosszabb helyzetbe is kerülhetnek. A nosztalgia valami komfortérzés, otthonosságot is jelent az embereknek. Egyébként vannak orvosi értelmezése is, ami szerint ez tulajdonképpen betegség. Hogyha valaki túl sokat foglalkozik a múlttal, kiszínezi, szépíti, az már nem teljesen normális dolog. Azon kívül romantikus attitűdöt is jelent a nosztalgia, hiszen az 1800-as évek elén meg a középkorba vágyódtak vissza a költők, meg a művészek. Azt idealizálták. Ugye most meg a 20. század végén, meg sokan ugye ezt a boldog békeidőket idealizálják. A zene is okozhat nosztalgiát egyébként, és végül reklámeszköz is lehet, ugye ezt tapasztaljuk, hát sok esetben Bécset, Prágát, ugye a századfordulós műemlékekkel, ruhákkal, kávéházakkal reklámozzák. Tehát a nosztalgiában van üzleti szemlélet is.
Kik vágyódtak vissza, vagy kik nosztalgiáztak a legjobban, mely társadalmi réteg?
Igen, nemzetileg már ugye tisztáztuk, hogy a magyarok számára jelentette ezt a legtöbbet, és itt volt a legerősebb. Hát ha most néhány írót kéne felidézni, talán ismerik a hallgatók őket, Krúdi Gyula esetében, vagy Márai Sándor, vagy Kosztolányi Dezső esetében érezhető a monarchia iránti nosztalgia. Érdekes Krúdinak az esete is. Krúdi 1918-ig nagyon szemben állt a Habsburgokkal. Voltak kimondottan Habsburg ellenes írásai, kritikus, gúnyos írása, és utána néhány év elteltével ő volt az egyik első író, aki visszasírta a monarchia korszakát. A Szindbádról szóló történeteinek a hangulata, ugye az impressionista festése, az felidézi ezt a boldog békeidők korszakát, de akár Kosztolányi Dezsőről is beszéltünk, Márai Sándorról, aki a Kassán nőtt fel és ismerte, gyakorlatilag a birodalom egész tartományát, bejárta ezt. De milyen származásúak voltak? Hát az említett írók tulajdonképpen a középosztályhoz tartoztak. Egyébként külföldön is van ilyen, és ez egy általános, nem csak magyarországi vagy a közép-európai középosztálynak az érzése volt ez. Belle époque-nak hívják, szép korszaknak a franciák, ez vagy fin de siècle-nek, századfordulónak, és hogy igazából az egész korszakból, tehát mi 1867-től tekintettük át 1918-ig itt a osztrák-magyar monarchia kulturális életét, igazából az utolsó évtizedek voltak azok, amelyekre egyre többen emlékeznek vissza, és igazából mint a 14-ben véget érne az emlékezés. A háborús megpróbáltatások, nélkülözések azok külön történetet képeznek, és így volt valószínűleg az őseinknek az emlékezetében is, hogy 1890-es évektől, vagy 94-től 14-ig, az a 20 év, ez tényleg az aranykor, vagy a virágkor volt.
Boldog békeidők.
Így van. Külföldön, mondjuk Franciaországban 1871-től számítják ezt, és mi volt az oka? Nem volt háború Európa területén, a kontinensen nem voltak ilyenek. Nagyon látványos, gyors volt a gazdaság és kulturális fejlődés, akik foglalkoznak ezzel Franciaországban, Németországban, Angliában, történészek leszögezik, hogy Nagy-Britanniában, Franciaországban, Németországban és a monarchiában soha nem látott dolgok jöttek létre. A fő hajtóerő a második ipari forradalom volt, a vegyiparnak, a villamosiparnak a fejlődésével, új gyárak, új városok jönnek létre, de az egészségügy is fejlődött, ugye beszéltünk gyógyszergyártásról, a kórházi hálózatról, csecsemő halandóság csökkent, várható életkor mindenhol nőtt valamilyen mértékben, ugye talán az atlanti partvidéken gyorsabban, Kelet-Európában persze lassabban, és nagyon érdekes a szabadidő kérdése. Ez is hozzátartozik a nosztalgiához. Kialakul egy munkamegosztás, ugye a középrétegeknek több szabad ideje lesz a századfordulóra, és még a munkásság is érez ebből valamit, vagy legalábbis a parasztság és a munkásság felsőbb rétegei. A munka nem lesz könnyebb, sőt monoton lesz, ugye bevezetik a futószalagot, ugye ez az elidegenedésnek az időszaka, de a szabadidő azt hiszem, hogy mindenképpen kulcskérdés. És ebben az esetben tényleg a középosztály az Európa szerte, amely igazából élvezi a boldog békédőnek mindenféle találmányát. Remény, egy bizakodás van az emberekben, ez nagyon jól kitűnik Karinti Frigyesnek a naplójában, hogy én a 20. század, alig vártam már ezt, középiskolásként írja, és ugye mi már tudjuk, hogy milyen volt a 20. század, soha nem tapasztalt szörnyűségeket hozott az emberiség történetébe, de nem tudom, hogy el tudjuk-e képzelni, hogy mekkora optimizmus volt az emberekben a tudomány fejlődése iránt, a technika fejlődése iránt. Látták, hogy vannak helyi háborúk, sőt ugye kimondta volt két csúnya Balkánháború 1913-14-ben, de ezek olyan messze voltak, hogy az emberek úgy gondolták, kimondta az értelmiség, hogy Európának a közepét, vagy nyugatot soha nem érhetik ezek a szörnyűségek. Voltak persze a gyarmati háborúk is Afrikában, Ázsiában. Mondhatjuk azt lehet, hogy ámítás volt, vagy önbecsapás volt. Van ebben valamiféle felfokozott életérzés volt. Belevetették sokan magukat az életbe, a szórakozásba, és igyekeztek minden jobban kielevezni az életet. Igen, a parasztok, munkások nagy részének a számára ez nem volt ilyen virágkor. Ők dolgoztak keményen reggeltől estig, több műszakban, 10-12 órában, hogyha erről volt szó. Volt még gyerekmunka is, persze szigorúan korlátozva, ugye a női munkáról is beszélhetünk, akár ugye a földművelésben, akár a iparban is. Hát nem ők jártak a kávéházakba, kabarékba, nem ők jártak a koncertekre, a szalonokba. Szóval inkább a középosztály, annak is a felső és a középső rétege élvezte ennek az áldásait. Talán ugye a Trianon után is a történt Magyarország iránti nosztalgia szintén a középrétegekben volt a legerősebb. Na igen, mert ugye kiderül, hogy a nagy monarchia iránti nosztalgiában van nekünk egy saját külön bejáratú nosztalgiánk, ugye hát maga az egész birodalom, bár ebben elég megosztott volt az értelmiség az 1920-as években, van, aki a Habsburgokat hibáztatta kimondottan a monarchia bukásáért.
Tehát nem lehet, hogy inkább a történelmi Magyarország iránti nosztalgiánk volt az erősebb, és nem a osztrák-magyar monarchia iránt?
Igen, szerintem ez a helyes meglátás. Így van, tehát az, hogy ugye a történelmi Magyarország, a magyar királyság sorsa össze volt láncolva a monarchiával, a történelmi Magyarország iránti sajnálat vagy vágyakozás volt, ami ezt fölnagyította. Ugye most már lehet, hogy ez felhígult, de ezt jól külön lehet különíteni, vagy el lehet különíteni egymástól a kettőt. Mert a monarchia iránti nosztalgia az valahogy internacionálisabb. Tehát befogadó, liberálisabb gondolkodás. Ugye amiben benne van az, hogy a cseheknek is megvolt a szerepük, meg a románoknak is megvolt a helye a monarchiában. Tehát megértőbben kezeli a múltat. Míg ugye a történelmi Magyarország iránti nosztalgiában benne van a bűnbakkeresés, hogy a csehek, meg a románok, meg a szerbek adott esetben hogyan szőttek összeesküvést az egész monarchia, meg az egész történelmi Magyarország ellen. Tehát ez egy ilyen kirekesztő jellegű nosztalgia, amiben van sok önsajnálat, tragikus szemlélet, és ez egészen más jellegű. Most nem lehet ezt így címkézni, hogy pozitív nosztalgia, meg negatív nosztalgia, de az biztos, hogy azoknak hiányzott legjobban a történet Magyarország, akik a legtöbbet vesztettek. És akár még azt is megmenném podcastatni, hogy pont az utódállamokban menekült magyar középosztály körébe volt a legerősebb. Tehát a felvidékről elmenekült értelmiségiek, köztisztviselők, jegyzők, vagy akár lelkészek, katonatisztek, vagy az Erdélyből, délvidékről menekült magyar középrétegek táplálták a két világháború között leginkább ezt a nosztalgiát.
Nem csak a monarchiát vesztették el, hanem a szülőföldjüket is.
Igen, így van. Viszont a maga monarchia jelentő nosztalgia pedig inkább az arisztokrácia számára volt jellemző. Ők voltak azok, akiknek voltak birtokaik a birodalom más tartományaiban is. Az Eszterháziaknak, a Batthyányiaknak. Tehát voltak olyan nagyon gazdag, dúsgazdag családok, akiknek a birtokai nem csak a magyar királyság területén voltak. Hát ugye ez később Windisgéceknél is megfigyelhető, vagy a Schwarzenbergeknél, akik túlélték az első világháborút, ezek dúsgazdag ausztriai, német főnemesi családok voltak. Persze meg rengeteg volt ezen kívül. Hát ők voltak azok, akik ugye a birtokaikat is elvesztették. Csehszlovákiában kisajátították a birtokaikat, egy részét szétosztották, ugyanígy jártak Szlovéniában, Horvátországban is, hát meg a magyar földbirtokosok így jártak ugye Erdélyen meg felvidéken. Egyébként is az arisztokrácia már 1918 előtt is sokkal egyetemesebb volt. Tehát nem volt ennyire partikuláris, el is ítélték sokszor, hogy nem képesek lecövekelni valahol és egy nemzetnek az érdekeiért küzdeni. Mondjuk voltak mindig szerencsés kivételek a magyar főnemesség körében. Tehát igazából grófok, hercegek, bárók voltak, akik jobban kötődtek Bécshez és az uralkodó réteghez. A császárnak sokat köszönhettek, az osztrák piasznak sokat köszönhetett az arisztokrácia, míg a köztisztviselők, akik inkább a magyar államhoz kötődtek. Tehát ha a társadalmi szempontból nézzük, akkor ez a kétfajta nosztalgia így egészíti ki egymást.
Napjainkban, illetve az utóbbi évtizedekben megfigyelhető bármiféle nosztalgia az osztrák-magyar monarchia iránt?
Igen, és különösen a kommunizmusnak az összeomlása után. Ugye ez volt egy 50-60 éves periódus, ami meghosszabbította itt az eltérő értékelést, de sokat változott a monarchia értékelése, nem csak Magyarországon, hanem az utódállamokban és az utolsó 20-30 évben. Hát érdekes egyébként, hogy valóban a magyar történettudomány volt az, amely talán elsőként kezdte átértékelni a Habsburgoknak a közép-európai szerepét. A csehszlovák szocialista történetírás, vagy ugye a jugoszláv történetírás a kommunizmus idején még eléggé elítélő volt a Habsburgoknak a szerepével kapcsolatban, viszont 1970-es évektől kezdve valamiféle revízió tapasztalható a magyar történettudományban, a tekintetben, hogy a Habsburgok igenis sokat tettek a magyar nemzetért, nem csak elnyomták, nem csak gyarmatosították Magyarországot, hanem például kulturális szempontból is sokat köszönhetünk nekik. Hát Hanák Péter történész sokat tett ennek a folyamatnak az elindításáért. Egyébként maga a kultúrából származik a boldog békeidőknek az elnevezése. Kulturális szemszögű értékelése ennek a korszaknak. Nem gazdasági szempontból, mert nem politikai szempontból mondjuk boldognak ez az időszak, nem csak is kulturális szempontból. És monarchia, ahogy Gerő András történész is mondja, ma is az életünknek a része. Egész Közép-Európában. Ugye leszögezik az utazási irodák Közép-Európa szerte, Csehországban, Szlovákiában. Ezeknek a Habsburg retro propagandája, egy ilyen édes és bús fátlat boríta a kegyetlen társadalmi és politikai múltra, hangzik az idézet. Tehát tényleg úgy tűnik, mintha 101 évvel ugye a birodalomnak a pusztulása után kicsikét háttérbe szorulna az a sok feszültség, konfliktus, amit ugye akár a kommunizmus idején olyan sokszor ismételtek, unos, untalan, és ott meg elhallgatták ugye a szépségeit, vagy a pozitívumait ennek a korszaknak. Most nem tűnik úgy, mintha átestünk volna a lónak a másik oldalára, de azt hiszem, a történettudománynak egyik fontos feladata, hogy megtalálja a helyes arányt a monarchia értékelésében is, hiszen ez egy konszolidált és kiszámítható világ volt, erről beszéltünk, de strucc politika is jellemezte. Rengeteg problémát Bécsben, Budapesten besöpörtek egyszerűen szőnyeg alá. És ugye ez volt az, ami később ugye szétrobbantott az egész konstrukciót. Volt polgárosodás, volt modernizáció, haladás, de ugye ellentmondásos, ahogy ezt igyekeztünk hangsúlyozni az elmúlt időben. Tehát volt függetlenség, de volt elnyomás is. Volt modernizmus, meg volt tradicionalizmus is. Tehát persze ugye volt egy dinamizmus, és Gerő András ezt nevezi monarchikumnak. Ugye, hogyha van hungarikum, akkor beszéltünk valamilyen sajátos bécsi képződményről is. Például Abbáziát, az is egy monarchikum, ma is Bécsben folyamatosan hirdetik, pedig ugye már Horvátországnak a része. A Csárdás királynőt bécsi operetnek tartják, beszéltünk erről, hogy azért nem teljesen így van, a szerzője magyar, ugyanakkor a Karlsbadban készült a kottája, tehát van köze Csehországhoz is. Lehet, hogy az osztrákok jobban kiaknázzák ezt a monarchia iránti nosztalgiát, de azt sem mondhatjuk, hogy teljesen magyar monarchia iránti nosztalgia, meg akkor is ugye, hogyha Horthy korszakban ez erős volt, bár ugye aztán sikerült tisztázni, hogy ez inkább a történelmi Magyarország iránti visszavágyást jelenti. Hát a kultúrák egymás mellett élése és a keveredése a lényeg inkább. Tehát az a multikulturalizmus, amiről az első adásban beszéltünk, meg úgy arról, hogy ez az olvasztó edény, amit az Egyesült Államokban szoktak hangoztatni, itt is megvalósult kicsiben, de azért azt is el kell mondani, hogy volt itt előítélet is, Bécsben is, volt félelem is, volt megvetés, voltak súlyos társadalmi különbségek, különböző nemzeti kultúrákban is. Gerő András hangsúly az is, hogy a másik, ez a látszat kultúra is érdekes öröksége a monarchiának, a látszat és valóságnak a kettőssége, és ez a kettő mozgatta a fejlődést. Ezt dialektikának hívjuk. Tehát kettő egymás ellentétben van, és azt mondja, hogy például hatalmas pályaudvarok épültek, ahol kisforgalmú vasút vonalak működtek. Ugye talán Füzesabonyra utaltuk, igaz? Vagy esetleg voltak olyan személyek, akik magas rangot viseltek, és igazából nem volt tekintélyük, nem volt szaktudásuk. Hát ez a látszat és a valóságnak az óriási ellentéte. De ezt mindenki tudta, mindenki elfogadta, és így éltek az emberek. Vagy ott van a budapesti parlament, gyönyörű, igaz, neogótikus stílusban épült, hatalmas, viszont nem voltak benne nemzetiségi politikusok. Nem is a lakosság kisebb részének, de csak a lakosság felének a politikai képviseletét látta el ez a parlament. Ugye meg Bécsben is megvolt a birodalmi gyűlés épülete, más egy birodalom fővárosában élni. Londonnak, Párizsnak is egészen más középületei, meg kormányzati épületei voltak, amikor még nagyobb birodalmat tartottak fenn. Ez a látszat volt, amit sokan elítélnek később, de azt mondják, hogy szükség is van erre. Szükség is van valahogy a látszatnak a fenntartására, az építésére, kialakítására, ez van a zenében, az operett is egy látszatvilág. Szokták is mondani, hogy operett díszletek vannak, meg operett érzés van, a magyar nóta is ilyen, hogy olyan, mintha népdal lenne, de tudjuk, hogy műdal, az operettel is tudjuk, hogy nem így élnek az emberek, de érdekes ez a monarchikum fogalma, nem csak a látszat esetében, hanem ugye az étkezési kultúrában. Csak annyit akarok még megemlíteni például, hogy voltak olyan ugye ételek, amelyek elterjedtek, beszéltünk erről az elmúlt hetekben, ugye az egész monarchia területén, volt, amelyek elszigetelődtek sok esetben. Knédliről talán volt szó, hogy az igazából nem terjedt el Magyarországon sem máshol, viszont a sör Csehországból megjelent minden sörözőben. Tehát a monarchia, mint politikai képződmény, ez gyakorlatilag megszűnt, de mint kultúra, mondják a kutatók, még mind a mai napig létezik egyébként.
Ki az a történész? Van-e olyan történész, aki felkarolta és kutatja a monarchiának vagy a Közép-Európának a történetét, történelmét?
Én magam is Claudio Magris írónál találkoztam először ezzel a monarchia iránti nosztalgia kutatásával. Gerő András professzor, hogy a Budapesti Habsburg Intézetben hasonló kutatásokat folytat, foglalkozott az Erzsébet kultusszal is már, külön Ferenc Józsefnek a tevékenységével is, és szerintem fontos szerepet játszik az osztrák-magyar monarchia további átértékelésében, vagy kutatásában az intézet. Claudio Magris 1939-ben Triestben született, ugye a hely már magáért beszél, újságíró volt, és ő volt a közép-európai kultúra legnagyobb támogatója Olaszországban. Csak annyit kell tudni róla, hogy a Café San Marcónak a tőzsvendége volt, egy trieszti kávéházban töltött éveket, és ugye a hely szelleme magával hozta azt, hogy ezzel a korszakkal foglalkozzon. Hát ugye 39-e születésű, 59-ben még éltek olyan öreg urak Triestben is, akár horvát származások voltak, akár olaszok voltak, vagy németek, akinek személyes élményeik voltak a monarchiáról, és Magris egyetemista korában sokat hallgatta őket, magába szívta a múltat, maga a kávéház is egy ilyen felújított kávéház volt, a San Marco, velencei hatásokkal, és 24 évesen írta első dolgozatát, ami 1966-ban jelent meg, a Habsburg mítosz a modern osztrák irodalomban címmel. Az osztrák irodalmat kutatta, érdekes módon olasz létére, kiválóan beszélt németül is, és azt mondja, hogy a Habsburg mítosz, ami tulajdonképpen a monarchia iránti mítosz, három részből állt. Ez már egy 50 éves elmélet tulajdonképpen. Ez szerint a monarchiának volt egy ilyen vallási küldetéstudata, vagy egyáltalán a katolikus vallásból származó hivatástudata, messianizmusa, amiről talán beszéltünk az elején, hogy össze kell fogni az itt élő népeket, türelemmel, toleranciával kell a vallásukat szemlélni, erről talán nem beszéltünk itt az elmúlt hetekben, de, de gyakorlatilag sikerült a Habsburgoknak valamiféle felekezeti békét megvalósítaniuk, ami nagyon ritka sok nemzetiségi birodalmak esetében, se az orosz birodalomban nem történt ilyen, se a török birodalomban, de itt a különböző felekezetek békésen gyakorolhatták a vallásukat, és ez a Habsburg családnak is köszönhet. Ugye maga a császár katolikus volt, Ferenc József, meg néha bigotnak, korlátónak tartották ilyen esetben, de türelemmel viseltetett a másfajta felekezetűek iránt is. És ez a küldetéstudat Magris szerint az egyik jellemzője a monarchiának. A másik valami pozitív bürokratizmus, és most arról is beszélhetünk, hogy mi az, ami még ma is velünk van. Ez egy érdekes gondolkodás, ez a kispolgárnak az apoteózisa, ami azt jelenti, hogy csak a szorgalmas, monoton, sziszifuszi munka hozhat hosszú távon eredményt. Ez is a monarchiának az egyik öröksége, és Magris magát, Ferenc Józsefet tartja az első workaholicnak, ahogy szokták mondani, hogy aki óriási munkabírással dolgozott a dolgozószobájában egész nap, intézte az ügyeket, kihallgatásokat vezetett, tárgyalt politikusokkal, katonatisztekkel, és példát mutatotta mind a birodalom összes hivatalnoka számára, akár bíróságon, akár megyeházán, akár a városházán dolgoztak. És ezt a bürokratikus gondolkodást Magris pozitív dolognak tartja, és 1960-as éve még tapasztalta ennek a meglétét. Harmadik meg a hedonizmus, ugye a testi örömök, az evés, az ivás, testi örömök, és mondjuk a sport élvezetének a keresése szintén a monarchia öröksége, állította Magris, ami magát a boldogságot okozta az ott élőknek, az opera, a színház, a tánc, a film esetleg, igaz, meg a kávéház, meg a zene, ez ott esetben, és nagyon sok írót olvasott, akár Karl Kraust, akár Hugo von Hofmannsthalt, Robert Musilt, Franz Werfelt, Grillparzelt, Rothot, az ő műveikből gyűjtötte össze a monarchiáról kialakult véleményeket, és azt állítja, hogy az osztrák irodalomban is fokozatosan látták be az írók, hogy bármennyire is gondok voltak a monarchiával, azért mégis szükség volt rá. 1966-os művében Magris hatásosan fejti ki azt, hogy nem igaz, hogy a monarchia népek börtöne volt, ahogy ezt évtizedeken keresztül állították róla, meg démonizálták az egész monarchiát Oroszország helyett, talán ez Antantnak volt a célja, meg Franciaországnak, hiszen ha tudták volna, hogy a cári Oroszországban milyen körülmények között élnek az emberek, akkor nem a monarchiának a problémáival foglalkoztak volna. Tehát ez egy diplomáciai, külpolitikai húzás volt, hogy le kell járatni, rágalmazni kell a monarchiát és magát a Habsburg családot. Egyáltalán nem volt konzervatív az állam berendezkedés, tekintélyül ami volt. Tehát nem volt a népek börtöne, de azt is el kell ismerni, hogy nem volt a népeknek a kívánsága sem. Tehát ez egy kényszer birodalom volt, fokozatosan alakult ki évszázadokon keresztül, nem önként és dalolva csatlakoztak hozzá különböző nemzetiségek, hanem a Habsburg dinasztia szerezte meg mondjuk házasság révén ezeket a különböző tartományokat. Tehát valahogy az igazság itt is középen van, tehát nem volt börtön, nem volt egy felelőtlen, boldog kapcsolat a különböző népek között, hanem egymásra utaltság volt. És amikor belátták azt, hogy össze kell fogniuk, egymásra kell számítaniuk, akkor viszonylag békés volt a monarchiának a közélete, meg a társadalomnak a hangulata, amikor pedig valami külső fenyegetés vagy külső kihívás jelentkezett, akkor viszont a viták és a konfliktusok is talán megszaporodtak egyre jobban. Folytatta Magris egyébként ezt a kutatást, 1986-os könyve is olvasható magyarul, ennek a címe Duna. Az nagyon érdekes, hogy ez egy irodalomtörténeti áttekintés volt a Dunamenti államok irodalmának a közös jellemzőiről, és ott is észrevette, hogy nagyon sok érintkezési pont van, és nem csak a volt utódállamokban, hanem a német irodalom, vagy a bolgár irodalom is kapcsolódik erre vonalra. És ő volt, aki már akkor azt mondta, hogy Közép-Európa egy és oszthatatlan. 1986-ban, és tulajdonképpen most már beláthatjuk 30 éve később, hogy Claudio Magrisnek igaza volt. A Dunamenti országok 1990-ben a kommunizmus bukása után fokozatosan feltárták közös múltjukat, közös történelmüket, szembenéztek ezzel kritikusan, most már felnőtt nemzetként, és azt hiszem, hogy ebben nagyon sokat segített a közös kultúrának a felidézése, amely nem eltávolítja, hanem inkább közelebb hozza egymáshoz, akár a szlovákokat, magyarokat, románokat, szerbeket, horvátokat, osztrákokat is. Gerő András a Monarchia, mint örökség és emlékezet című tanulmányában három személlyel jellemzi az osztrák-magyar monarchiát, az egyik Adolf Hitler. Ő is a monarchia szülötte. Ausztriában született, innen indult. Tehát mi azt jelenti, hogy nem csak jó dolgok és pozitív dolgok indultak innen, és vállalni kell azt az antiszemitizmust, azt az agressziót, azt a kirekesztés, előítéletességet is, ami jelen volt Bécsben is, mert jelen volt Budapesten is, nem csak a kávéházak voltak, meg a felelőtlen szórakozás és kozmopolitizmus, hanem voltak ilyen szélsőséges nézetek is.
Ki a második?
A másik, hát ott Bartók Béla zeneszerzőt tartja, de akár lehetne bármelyik más írót vagy művészt, akár Franz Kafkát is, ugye a csehek nagyon büszkék, aki nyitottságot képviseli, meg sikeresen egyesíti a helyi hagyományokat, ugye a zeneszerző esetében az európai modern zeneszerzés és stílusokat. Tehát ez egy pozitív örökség. A harmadik pedig Schweik, akit mondja, ugye, hogy nem létezett, csak egy képzetbeli figura, de fontosnak tartja az ő személyét is. Azt mondja, hogy azért, mert ők voltak többen. Nem a Hitlerek, meg nem a Bartókok voltak sokan, vagy ezek a kozmopoliták, meg a nacionalisták voltak, hanem azok a kis emberek, akik megpróbálták elviselni az előző két embertípust a monarchiában. Akik ugye túléltek mindent, végezték a napi rutinjukat, munkájukat, bárhol dolgoztak, akár parasztként, munkásként, tisztviselőként, kisvárosban vagy falvakban, és hát egy Schweik is példát mutathat, hogyha kellő távolsággal figyeli a különböző érdekcsoportoknak a vitáit, konfliktusait, és ő figyelmeztet bennünket arra, hogy korszakok jönnek, politikusok jönnek, politikai rendszerek mennek, lehet monarchia, lehet nácizmus, lehet kommunizmus, de valamilyen sajátos mentalitás, a magatartás formával túl lehet élni. Történnek a különböző szörnyűségeit, és szerintem ebben sokat lehet tanulni az osztrák-magyar monarchiának az egyszerű hétköznapi polgáraitól is.
Thank you.
Elhangzott műsorunkban az Osztrák-Magyar Monarchia az úgynevezett boldog békeidők iránti nosztalgiáról és annak okairól beszélt. Dr. Bartók Béla történész, az EKKE Történelemtudományi Intézetének docense. A szerkesztő Túri Sarolta és a zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is további szép napot kívánok. A bemondót Klész Beátát hallották.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.
itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és